Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, Joel próféta sorait olvasom a második fejezet 12. és 18. versei közül a következőképpen. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat. Úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz, mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és visszavonhatja még a veszedelmet. Ki tudja, hát ha most is megbánja és áldást hagy maga után, hozzatok étel és italáldozatot Isteneteknek, az Úrnak. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, tartsatok szent böjtöt, hívjátok Isten tiszteletre a népet. Gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szent gyűlést, gyűjtsetek össze minden vént, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Jöjjön ki a lakásából a vőlegény, a mennyasszony és a szobájából. A templom csarnok és az oltár között sírjanak a papok, az Úrnak szolgái. Így szóljanak, szánd meg, Uram, népedet, ne engedd, hogy gyalázzák örökösségedet. Ne csúfolhassák őket a nemzetek. Miért mondanák a népek között, hol van az ő Istenük? Szánalomra indult országa iránt az Úr, és megkönnyerült népén. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ahogy végig olvasgattam Joel próféta, olykor kemény, olykor meg nagyon kedves és biztató sorait, azon gondolkodtam el, hogy hány irányból érkezünk mi a böjthöz. Először a böjthöz, mint kifejezéshez. Mert én azt látom, azt tapasztalom, és persze lehet, hogy tévedek, mert ez egyáltalán nem egy reprezentatív felmérésen alapuló benyomás, hogy az emberek sokszor elfelejtik a vallási értelmét a böjtnek a szó mögött. Találkozunk mindenféle lébőtkúrákkal, meg időszakos böjtökkel, meg különböző élelmiszer csoportoktól való távolságtartással, és én azt érzem, és tényleg lehet, hogy tévedek, hogy mintha egyre több embernek a fejében a böjt az valahogy a koplalásnak vagy a diétának lenne a szinonimája. És való igaz, hogyha ránézek a keresztény, vagy esetleg felcsapom az Ószövetséget, és visszanézek még a zsidó hitgyakorlat böjti szokásaira, akkor ott valóban vannak adott esetben koplalások, valóban benne van az a zsidó keresztény kultúrában, hogy a böjt során mi nem veszünk magunkhoz húst, vagy legalábbis aki még tartja a húsböjtöt, és tény is való, hogy ha mögé nézek ennek az egésznek, és megnézem ezt kortörténetileg, meg nem tudom, egészségtörténelmileg, ha létezik ez a kifejezés, akkor a zsidó-keresztény böjti gyakorlatnak vannak teljesen jól mérhető egészségügyi hatásai is, de hát mégsem ezekből indul ki elsődlegesen. És nekem itt jön elő lelkészként a spirituális szempont, hogy miért szaporodnak az ilyen-olyan étkezési rendek, a diéták, a kúrák, a böjtök, és hol marad mögötte a böjtnek a lényege, ami a masszív Istenre figyelés, ami az emberi hiányok mögött keresi a teljes Istent. Mert tény és való, hogy egészséges mindez, ami mondjuk a zsidó keresztény böjtben lent van, de egy picit azt érzem, hogy a rohanó világban kezd az egészség nagyon felértékelődni, kezd az egészség egy végtelenül fontos portékává válni, amit mindenkinek meg kell szerezni, amire mindenkinek ügyelnie kell, és ami mégis mellette végtelenül törékeny. És sok szálon el lehet indulni, hogy miért az egészség az, ami ide belekerül. Én sokáig szedtem porcelánerősítőt, ezt már biztos, hogy tudják a testvérek, mert szerintem magamat ismerve már prédikáltam róla. De azért szedtem sokáig porcelánerősítőt, mert én elkézilabdáztam a térdemet. Most egy ideje kísérletezgetek vele, hogy nem szedem. De sosem értettem, hogy azt a porcerősítőt, amit én elkezdtem szedni 27-8 évesen, és normál helyzetben egy felnőtt 27-8 éves férfi nem kezd porcerősítőt szedni, azt miért egy velem egykorú ember reklámozza a tévében? Hát ez normál helyzetben majd évtizedek múlva jön elő. Idealizált az egészség, és az az üzenete a reklámnak, hogyha beszeded, akkor ennyire rugalmas, fit és egészséges leszel. És kicsit a böjt mögött is, mintha ezt látjuk, hogy ez segít megőrizni az egészségedet, ez segít egyben tartani az életedet, mert az egészség az egy drága portléka, és arra vigyázni kell, és közben mégis ott van az embereknek a háttér gondolataiban, hogy azért kell rá vigyázni, mert mulandó. Mert a testem is mulandó, mert törékeny vagyok, de ezzel olyan sokszor nem szembesülünk direktben. A betegek kórházba mennek, meg adott esetben intézményekbe helyezzük el őket is, és nem ravatolozunk már háznál, nem ravatolozunk adott esetben oltártere került templomokban. Egyre több helyen szokás az, hogy vége a temetésnek is elmegy a gyásznép, és ez nem azt jelenti, hogy közben a tudatunkban ne lenne ott az, hogy egyébként mi mulandóak vagyunk. És mintha megint a mulandóságunkat szeretnénk fixálni. A mulandóságunkat szeretnénk valahol egy ponton megállítani, hogy ez nem múljon tovább. De múlik. És nem csak azért, mert a népszerű dalba a Quimby megénekelte, hogy most múlik pontosan. Hanem mert múlik. És mire való igazából a böjt? Hát szíveteket szaggassátok meg. Szívbemaró Jóelnek ez a felkiáltása. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva, szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat. Úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. A zsidó hitgyakorlat, amikor böjtöt tartott, akkor nem csak a hústól tartotta magát távol, hanem hozzá tartozott az a külsőség a zsidó böjtöléshez, hogy hamut szórtak az emberek a fejükre, és megszaggatták a ruháikat. És így gyakorolták a bűnbánatot. És erre fel Jóel azzal a felkiáltással jön, hogy a szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat. Vagyis a böjtnek a lényege nem a külsőségekben, nem a szabályokban, nem a rendszerében van, hanem a kapcsolatában. Abban, hogy én most az Istenre figyelek. Abban, hogy tényleg őszintén merek szembenézni azzal, hogy mi az, ami esetleg az én életembe félresiklott, és amit nem biztos, hogy pártol vagy támogat az irgalom és kegyelem ura. Nem az a lényeg, hogy akkor most 40 napon keresztül, mínusz vasárnapok, tudok-e hús nélkül élni. Nem az a lényeg, hogy ezt milyen vallási tradícióval, szabállyal igazolom. Nem az számít, hogy mit találok ki esetleg helyette, hogyha ezt nem tudom tartani, hanem az az igazából az egésznek a lényege, hogy merek-e az életemből időt intenzíven szánni arra, hogy figyelek az Istenre. Hogy amikor bűnbánatot tartok, akkor nem csak mondom magamnak, hogy szánom, bánom, hanem tényleg magamban nézek és elgondolkodok azon, hogy mi az, ami félresiklott. A szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat. És ez végtelenül fontos, mert félreértés ne essék, kedves testvérek, én nem kívánok az ellen prédikálni, még mielőtt itt valaki félreérti, hogy az evangélikus lelkész szerint az egészségmegőrzés nem fontos, dehogy nem. A ne őj, az ránk is vonatkozik, meg saját magunkra is vonatkozik, és hogyha saját magunkat gyilkoljuk azzal, hogy nem vesszük mondjuk a szűrővizsgálatokat komolyan, akkor jelentem alásan, de megszegtük a parancsolatot, mert az ránk magunkra is vonatkozik. De hogy maga a böjt, az egy sokkal mélyebb és intenzívebb lelki út és lelki zarándoklat. Nem vallási szabályokat kér az Isten rajtunk számon. Ezt Krisztus óta nagyon jól tudjuk. Aki gyakorlatilag az összes óizraeli vallási szabályt gyakorlatilag felrúgja akkor, amikor szabályokat átszakítva hirdeti a kegyelmet, az irgalmat és a megbocsájtást, végtelenül radikálisan. És ennek minden következményét vállalva. Nem vallási szabályokat kér rajtunk számon az Isten, hanem azt, hogy hova dobog a szívünk. Hogy milyen ütemben ver lélektani értelemben, hogy kinek vagy miért ver ez a szív. hogy mi az, amit bálványként időről időre belehelyezünk, beleállítunk, és mik azok a pillanatok, amikor a bálvány imádásaink alól ki tudunk szabadulni, odafigyelni az Istenre. Tudok-e böjtött belülről ilyen szívszaggatóan megélni? Ez az, amit szerintem Joel feltesz ma nekünk kérdésként. És a másik, ami nekem nagyon megütötte a szememet ebben az egész Joeli prófétai ige hirdetésben, hogy miután erre meghívja a zsidókat, az kiáltja gyakorlatilag rájuk, hogy tartsanak Isten tiszteletet. Na, van egy másik dal is, amit nagyon szívesen idézek, és sokszor ez pedig az egyedül nem megy. Mert hogy, kedves testvérek, nem hiába van az, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűltek. Nem hiába van az, hogy nekünk a hegyi beszédben az egyetlen megtanított szó szerint Jézustól eredező ima az úgy kezdődik, hogy mi atyánk. Nem az enyém, nem a tied, nem az övé, a miénk. Nem hiába van az, hogy a páli misszió az gyülekezet plántálásban és építésben gondolkodik, és nem abban, hogy gyorsan ragadjunk meg akkor információval, meg megtéréssel egy-két embert. Hanem, hogy legyenek közösségek. Böjtölni is közösségben tudunk, bármennyire furcsa is ez, mert koplalni, meg húst nem enni, meg lébőjt, kúrát tartani tudok egyedül, ha kellően fel vagyok rá készülve mentálisan. De az Isten előtt megállni, böjtöt tartani, az csak a testvéreimmel fogok tudni, a hit testvéreimmel fogok tudni. Gyűjtsétek össze a népet, és tartsatok szentgyűlést. És olyan szép, ahogy itt szépen felsorol mindenkit, a csecsemőtől, a gyermekeken keresztül, a templom csarnoka előtt síró papokig bezárólag. Mert ez a lényeg, hogy közösen figyeljünk az Istenre. Nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, kedves testvérek, az én szerény meggyőződésem szerint, és persze megint lehet, hogy tévedek, a 21. században a közösségekre. Olyan is szétestek. És nem vagyok róla meggyőződve, hogy ezeknek a közösségeknek segít az egyébként, hogy a média is nagyon hangosan és nagyon nagy érzelmi indulatokat keltve beszél erről, hogy átalakulóban vannak és szétesőfélben vannak a közösségek. Abban viszont hiszek, mert tapasztaltam, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, és félre tudnak rakni rossz beidegződéseket, félre tudnak rakni fölöslegesen plántált elvárásokat, és függetlenül attól, hogy szőkék, barnák, kékszeműek, jobbról jöttek, balról jöttek, fentről jöttek, lentről jöttek, fehérek, feketék, sárgák, össze tudják kulcsolni a kezüket, és el tudják mondani együtt a mi atyánkat, vagy egy imádságot, akkor abban erő van. Akkor abban építkezés van. Abban az a közösség van jelen, amiben a Krisztus a 12-t leültette nagy csütörtök estéjén. És kedves testvérek, amikor mi böjtöt tartunk, akkor nem magunkból kell ezt a böjtöt megtartani. Nem magunkban kell valahogy a lelki erőt megtalálni hozzá, hanem a meghívást kell megtalálni azzal, hogy megszaggatjuk a szíveinket, és elkezdünk szívből odafigyelni arra, aki elhívott bennünket a böjti útra, aki a böjti útnak a végén a célt is kijelölte, mert mi most úgy indulunk el nagypéntek felé, hogy tudjuk, hogy a keresztény ember a húsvéti csoda felől olvassa az evangéliumot, hogy a saját életemre is úgy tekinthetek, hogy amikor szembe jön velem az a böjti üzenet, hogy porból lettél, porrá leszel, hogy de van nekem Krisztusom is, aki Úr a por fölött is, aki nem az esendőségemben, nem a mulandóságomban tipor belém, vagy lök rajtam még egyet, hanem pontosan ebből emel ki azzal az evangéliummal, amit ő nagypéntek keresztjében és az üres sírban egyértelművé tett. Kedves testvérek, közösségben egymással, közösségben az Istennel szaggassátok meg szíveteket, és induljatok el azon a böjti úton, aminek a végén egyébként örömök vannak. Imádkozzunk!
Istenünk,
Te hívsz bennünket a közösségbe, így tőled most azt kérjük, hogy adjál nekünk ehhez lendületet, alázatot, eltökéltséget. Add meg nekünk annak a lehetőségét, hogy az emberi elvárásokat, meg félreértéseket félretépve tisztán tudjunk tükörben nézni, vagy egymást is ebben segítsük, és közösségben tudjuk megélni azt az utazást, ami nagypéntekig és húsvétig lélekben előttünk van, és lélekben számunkra elvégzendő. Amen.